A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak. Jaj! Egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra 32 perc van. Október 7-e, hétfő, a stúdióban Mihálovics András.
Dezsőfi Arisztid, Kis Ernő, Svejdel József, Pöltenberg Ernő, Török Ignác, Láner György, Gnézics Károly, Nagy Sándor József, Leiningen Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanics János, Vécsei Károly, Lázár Vilmos. Dicsőség néktek, úgyhogy az október 6-ai aradi vértanukról szerettem volna megemlékezni. Kántor Endre is itt van a stúdióban természetesen, ez pedig a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án. Azért tettem mindezt, mert hogy az egyik leg... számomra az egyik legfontosabb nemzeti ünnep az aradi vértanuk napja, október 6, nem akartam volna kihagyni, annak ellenére, hogy október 7-e van, de innen nehéz tovább lépni. Hát holott figyelj, rendkívül szép, csillagos égboltra ébredtem, megkerestem a göncös szekeret, és ilyesmit, és nincs is annyira nagyon hideg.
Kántor nagyon jó
Endre
idő van.
Kerékpárral meleg, érkezett.
Meleg, nem, hát azért hogy is mondjam, ez a nyírkos reggel után, de egyébként tényleg egy szép őszi napra kelhetünk
hát
fel, 24, szerintem.
24, meg 26 fokokat mondanak szerdára.
Igen, melegszik az idő. Tehát igen, van egy meleg front nyomás, ezt lehet érezni, de azért még így a reggel az nyírkos, úgyhogy úgy készüljön mindenki. Október 7-e azonban egy másik dátum, ami nagyon fontos, egy éve volt ugye a híres. Tehát egy éve zajlik a háború Gázában, és az a megtorlás, ami ugye a Hamásznak az akció, terrorakciójára volt válasz, amikor is 1200 ember vesztette az életét, és én azt nézegettem a statisztikákban, hogy a megtorlás.
Hát az első napon, igen, de azóta meg tízezrek.
Hát ugye 1200 izraeli vesztette az életét akkor, igen, hogyha jól emlékszem. Nem biztos, hogy mindannyian izraeliek voltak, de minden esetre az így van az első napon. Azóta körülbelül 42.000-nél tart a
42
számláló.
42, ez nekem így nem volt
azt
meg.
Azt hiszem, minden pontosan esetre ugye eszkalálódik a helyzet folyamatosan. A mai napra időzítettek több támadást is, és a Hezbollah folyamatosan lövi különböző izraeli városokat, illetve hát természetesen a másik oldalról is megy az adok-kapok, úgyhogy nem túl fényes ez az egy éves történet. Ez sem. A másik oldalon meg ugye ott van az ukrán háború, ami gyakorlatilag egy ilyen megszokott valami lett itt a szomszédban.
Nagyon szomorú.
Hát eléggé, tényleg. Tehát, és nehéz kiutat egyáltalán kitalálni ebből, hogy mi lehet.
És ez is, mint oly sok minden, végletesen megosztja a magyar társadalmat. Hát, mit szenvednek ezek? kötnek békét az oroszokkal, azok igen. meg rohadt agresszorok, és ilyen nagyon nagy indulatokat vált ki, hozzáteszem jogosan, csak ez is a nemzet polarizációját okozza, hát ez az egész, mert mindenki máshogy gondolja, hogy az ukránok
a polarizációját, hanem a propaganda okozza igen. a polarizációt, de hát ezt látjuk máshol is, hogy ez hogy működik. Na mindegy.
No.
Nem egy vidám kezdet.
Nem, nem. Pedig név és születésnapokat is ünnepel jó pár ember széles-e hazában, mert hogy attól, hogy ilyen drámaian kezdtünk, ettől még azért szerintem illő megköszönteni a név és születésnaposokat. Az Amáliáknak, Kisztihánd, szép név viselői, ő, gratulálok hozzá, és ne felejtsük el a Rodionokról és a Szergiuszokról meg a Vendelinákról sem, a Geroldokat, Garfieldokat, Bekényeket is gratuláljuk.
Garfield?
Igen.
Ne viccelj.
De szerinted, ha valaki ilyen szép nevet ad a gyermekének, azt nem szekálják agyon a névrokonával? A lusta
ez
és cinikus.
Kamu.
Hát oda van írva, hát miért hazudnának?
A Wikipedia link a Garfield névnapról a Garfieldra, a macskára vezet. Úgyhogy ez hát valaki kegyetlen módon meghekkelte.
Igen.
Úgyhogy...
Na, nézzük a születésnaposok kedvéért, hogy mi köthető október 7-éhez. Hát az egyik, sőt, azt hiszem, hogy a legfontosabb tengeri ütközete a középkornak 1571-ben, pont október 7-én történt Lepantónál, ahol a török hajóhad vereséget szenved az egyesült spanyol-velencei hajóhadtól. Ha ez nem így történt volna, akkor a földközi tenger feletti uralmat átvették volna a törökök, és ezáltal sebezhetővé vált volna az itáliai csizma, meg a spanyol félsziget. De szerencsére volt egy Don Juan de Austria nevű, mit ad Isten, szintén félig meddig zabi gyerek, aki aztán jól elpáholta őket. Ez még nem az a tengeri csata, kérem szépen, amit gondolunk, hogy egy más mellé hajóznak és ágyú sörtüzeket, hanem ezek gályák voltak, evezős, hatalmas nagy gályák.
Nem tudtak egymáshoz közel menni, mert ott összeakadtak az evezők.
Igen, meg hát az egy manőver volt.
Persze, persze.
Hogy gyorsan mellé mentek, és letarolták az evezőket, ha azok nem voltak elég résen, ők persze behúzták az evezőket előtte.
Hát, ha nem valaki... húzták be, akkor mindenki kiverte a másiknak a fogát.
De a döfőor volt még itt.
Az nagyon jó.
Amikor így old arról be, és átrohantak a tengerészgyalogosok, és ott ilyen szárazföldi csata. Na ez volt 1571-ben Lepantóban. Tök furcsa, hogy mi ezt nem tanuljuk olyan súlyának megfelelő módon, mert tényleg ezen múlt a földközi tengernek a sorsa, és a törököknél a hadvezér egy kalóz volt.
Hát mi a
legjobb? Mondom, az egyik, igen. Hát,
nem akarom a Lepantóról levenni a figyelmet, de megnéztem a Garfield linket a Wikipédiában. Egy egyértelműsítő lapra vezet. Ott nincsen Garfield keresztnév. Garfield családnév az van, de az teljesen más. És csak a képregény szereplő van, úgyhogy kérem szépen a Wikipédia szerkesztőit, akik részt vesznek, hogy ezt valamilyen módon orvosolják, mert valaki oda beillesztette, de nem keresztnévez, és nem is mutat arra. Ezen kívül írt nekünk már korán reggel Gézu, félpercest, akinek nincs szerencséje a kártyában, szerencséje van a szerelemben, mondják. Cáfolom, mondja Gézu.
Igen.
Gézu. Jaj, a kivétel erősíti a szabályt, Gézu. Úgyhogy ennyit teszek ehhez hozzá. Illetve már most elég nagy a forgalom a Hungárián, illetve a több helyen is én is azt láttam, hogy sűrűsödik a forgalom, egy jó kemény hétfői munkakezdő forgalomra kell felkészülni Budapesten és környékén.
Na, egy átlagos gája egyébként visszalepantó öblébe, utána néztem, 41 méter hosszú, 5 méter széles, 1,2 méter merülésű volt, tehát ezek nem egy ilyen mély merülésű, nehéz hajók voltak. A hajót 144 evezős húzta, ezeknek egy része ugye rabszolga volt, ugye annak idején volt ez az intézménye, valami csúnyát csinálta, és akkor a gályarabnak eladtak.
Igen.
Na ezek húzták oldalanként 72 lapáttal, úgyhogy, és volt, amelyiken már volt ágyú. ugye ez még a tűzérség hajnala, 1571. Na, de aztán egy mesteri összehangolt hadmozdulat 1848-ból az újonnan alakult magyar honvédsereg egyik legnagyobb, és azt hiszem, hogy egyértelmű győzelme, dicséret, amikor Ozoránál úgy manővereztek, hogy bekerítették Roth és Filipovics császári tábornokok hadtestét, akik mentek Jelasics után, és vitték az utánpótlást meg az erősítést, és hát mind a kettő parancsnokot elfogták, és hát ami ennél térdre is fontosabb, ami még ennél is fontosabb, hogy az utánpótlás is a magyar honvédsereg kezébe került, ami rendkívüli fontosságú volt abban az időben, amikor még szerveződött a honvédség, de az egyik parancsnok már mutogatta oroszlán körmeit, ott Ozoránál Görgei Artúrnak hívták, a többi pedig
egyébként
már történelem.
Ez egy annyira fontos ütközet volt, hogy azóta megünneplik minden évben Ozoránnál ezt az egészet, úgyhogy Ozorán egy óriási buli van ennek a tiszteletére.
Én remélem, hogy ott szóba kerül ez,
mindig.
Amit te mondtál.
Én tudom, hogy mindig szóba kerül.
Én kicsit távolságtartóan, kicsit szkeptikusan állok ehhez a dologhoz.
Ott még a galamb is szokott DJ-skedni.
Ezt még minden értem, de hogy ez a hadmozdulat szóba kerülne,
biztos,
vagy akár egyszer
benne
is elhangozna a Roth, vagy Filipovics,
a
vagy Görgei.
A Roth és a Filipovics egy csomószor elhangzik.
Hát jó.
A Görgeiben nem vagyok biztos, mert ott még oktatásra van szükség, hogy tisztára mossuk Görgei Artúr nevét, pedig mi mindent megteszünk.
Aztán, ha már ilyen háborús pszichózisba kerültünk ma reggel, 2001. október 7-e sem volt egy szép nap, mert hogy akkor indult az amerikai hadsereg támadása Afganisztán ellen, nem sejtették, hogy 20 pár év után csúful el kell, hogy hagyják az országot, gyakorlatilag eredménytelenül.
Inkább beszéljünk a KLM-ről, a Königlichéről. Nem teljesen jól mondtam, mert most hirtelen németre váltottam, de minden esetre ez a Holland Királyi Légitársaság, amely 1919-ben alakult meg, vagy alapult meg, október 7-én. Albert Plessmann volt az alapító, Koninklijke Luchtvaart, és nem tudok úgy beszélni, mint a hollandok, elnézést, be kéne vennem fél parizeres zsömlét, meg egy negyed liter teát,
és, kellene,
és utána a torkomra
fázzál,
kéne, hogy akadjon, igen, az egész, akkor lehet, hogy működik. Szóval Koninklijke Luchtvaart Mannschaft, nem tudom ezt kimondani rendesen, szakállam, ez a rövidítés.
Igen. Aztán a Német Demokratikus Köztársaság megalakulásának ünnepe is, mit ad Isten, október 7-ére esett, 1949-ben alakult az az állam alakulat. Aztán egy nagy nap a politika történetben, 2003-ból Arnold Schwarzenegger Kalifornia állam kormányzójává választják.
Mekkora királyság volt az Arnis számára, aki azt mondta annak idején, hogy a fura tájszólása kiejtése miatt ugye őt nem tudták bevenni. Ő nagyon-nagyon híres színész akart lenni, de kitalálta, hogy ha a testével meg tudja hódítani Amerikát, akkor minden sikerülni fog neki, és az, hogy kormányzó lett, azért szerintem az egy elég jó menetelés.
Igen, igen. Na, születésnaposok, 1922-ből Polc Alén magyar író, pszichológus ráemlékezhetünk. Október 7-én Berek Kati, kétszeres Jászai Mari díjas magyar színésznő, kiváló művész, a Nemzet színésze is volt. Sajnos 2017 óta nincs velünk, ő 1930-ban született október 7-én. Halász Judit, Kossuth díjas magyar színésznő, énekesnő, előadó művész, a Helikopferem. És a boldog születésnapot.
Hát
ez a nap
az,
más,
az,
mint a többi.
Az biztos, de, hogy...
Igen.
Nem tudom, hogy mennyi jogdíjat szed abból be Halász Judit, de hogy sok kéne neki, ebből az biztos.
Igen.
Tehát nincs olyan születésnap. Igaz, hogy az Alma zenekar egy picit megpróbálta megtépázni.
A monopóliumot
lebontani, de
nem sikerült.
Sikerült.
Vagy még csak részeredmények vannak.
Részeredményeket értek
aztán,
el, igen.
Aztán, hát figyelj, meg kell emlékeznünk Vladimir Vladimirovics Putyinról, hiszen neki születésnapja van. Kíváncsi vagyok, ki és mit mer születésnapjára adni. Gondold el, hogy a közvetlen munkatársa, hogy mit adjak, hogyha
igen,
nagyon pronyó,
hát,
akkor megyek a gulágra, kiesek az ablakon. Ha túl nagy, akkor eszébe jut, hogy miből van nekem ennyi pénzem. Mikor ő nem tudja, hogy... Tehát, hogy én nem lennék most a közvetlen
élményt.
Élményt
egy
vagy...
áttörést.
Ja tényleg, Kursknál, az lenne a legnagyobb, hogy most, egy de egyébként tényleg szerintem a vezérkar is egy basszus. Jövő héten van a főnök szülinapja,
tényleg
valamit csináljunk.
Borzasztó. Na mindegy.
Na, Toni Braxton, amerikai énekesnő, dalszerző, színésznő, ma ünnepli a születésnapját 1967-ből, és Tom York, a Radiohead frontembere is ünnepel 1968-ban, és még valaki?
Na.
A Bea.
Tényleg?
De bizony. Na. Most írt a Facebook, hogy akkor... azonnal köszöntsük meg. Szóval mi ketten a Római Birodalom provinciáinak lakói, már hogy tudja a Bea, hogy melyik Bea a születésnapos, úgyhogy neki is küldjük meg az összes születés és névnaposnak a következő
boldog szülinapot, Bea, a holland nyelv olyan, mint amikor egy részeg angol tengerész németül akar beszélni, igen.
Részeg skót tengerész.
Igen, tényleg.
Pontosítani. Na, Maestro Music, cak-cak.
Melyik uralkodó született épp 300 éve?
Tarzan.
Hívjuk Mária Teréziának, jó?
Majdnem Tarzan.
Millás reggeli.
Na nézzük, mit írnak a lapok, és a legfontosabbakat emeljük ki. Ugye a hétvégén jelent meg egy jó pár olyan cikk, amire mindenképpen érdemes a figyelmet fordítani, hogyha valaki nem tette volna. Az egyik, ami nagyon fontos, szerintem erről még fogunk beszélni sokat, hogy mi történik azzal a visszaváltható vagy több utas palackkal, ami a szemetes kukába kerül. És ugye ennek kapcsán kértek ki egy állásfoglalást a rendőrségtől, akik viszont ki is adták, hogy abban a pillanatban, ahogy a szemetes kukába landol, az elhagyja a te tulajdonodat, az a dolog, és a konceszor tulajdonába kerül, mivel a szemetes kukával rendelkező az birtokló cégnek a tulajdona lesz, onnantól kezdve. Úgyhogy maga a guberálás kukából az büntetendő, és akár 65 ezer, de mondjuk minimum 6500 forint bírsággal sújtható, hogyha a kukából szedett ki a visszaváltható palackokat. Szerintem baromi rossz irányt vett ez
Igen.
a dolog, de majd meglátjuk, hogy Igen. hogy alakul. És hogyha ez akkor ezzel a logikával, hogyha el van dobva az a palack, akkor sem a te tulajdonod, mert ugye akkor is egy olyan kötelezettség van, hogy ugyanúgy, mint ahogy nem tudom mennyi pénzt találsz, úgy az sem lehet a tiéd. De nagyon érdekes sztori, szerintem ez folytatódik, úgyhogy ezt mindenképpen majd nézzük a héten.
Nézzük! Drámai mértékben 40%-kal 62,5 euróra zuhant idén októberig Magyarországon az ipari méretű naperőművek villamos energia piacon megkereshető átlagos bevétele megawattóránként. Ez csak minimálisan haladja meg egy új naperőmű projekt megtérülési határát, ezt írja a portfólió. A sokszor negatív vagy nulla közeli áramárak súlyos feszültséghez vezettek a kötelező áramátvételi rendszerben is, amely miatt szabályozói beavatkozás jöhet, a kritikus helyzet mélyebb okait és következményeit is boncolgatja a portfólió ma reggeli napindító elemzése, tessék elolvasni, aki ez iránt érdeklődik. Aztán mi van még? Itt kérlek szépen... Van egy olyan, hogy...
A gélet.hu-n volt egy jó cikk, csak most hirtelen nem találom, de rögtön rá is megyek. Amíg te...
Én azt olvastam valahol, hogy késik az Apple-nek a mesterséges intelligenciája. Tovább, úgyhogy az egy...
Meg is van, bocsánat.
Hát így
beszéltünk
nehéz.
A pénzgyáras magyar vállalkozóról, a brazil kötvényes sztoriról. Erről írt Jandó Zoltán egy kiváló cikket, ma reggel jelent meg a g7.hu oldalán. Alkalmas lehet a hamis kötvények kvázi tisztára mosására, hogyha valaki úgy viszi be őket egy cégbe, ahogy azt T. János György tette, a papíron 1000 milliárdot érő, de valójában hamis brazil állampapírokkal. Végeztek a G7-nél kutatást az elmúlt hetekben, és az alapján a vállalkozó azt követően döntött a céges hasznosítás mellett, hogy maga is megbizonyosodott róla, hogy a hazai és az uniós pénzügyi rendszer nem fogadja be az ilyen kötvényeket. A vállalatokkal azonban már más a helyzet, egy uniós országban bejegyzett társaság részvényei ugyanis önmagukban is forgalomképesek. Tehát van egy óriási probléma, és ez mutatja meg igazán, hogy miért hatalmas ez probléma ez, hogy a brazil kötvényes cégek átcsúsztak a magyar cégbiztonsági rendszeren. Minden esetre érdemes elolvasni, ugye arról van szó, hogy 2023 végén T. János György több 1000 milliárd forintos vagyont pakolt be két vállalatba, és ez a két vállalat összesített vagyona megközelítette a 13.500 milliárd forintot. Ez egyébként az éves hazai GDP nagyjából ötöde, de mondjuk a MOL piaci értékének a hétszerese. Gondoljunk csak bele, hirtelen mekkora két cége lett ennek az embernek, és több mint amennyi pénze a 100 leggazdagabb magyarnak együttesen van. Úgyhogy elképesztő történet ez, hogy a Brazil ZRT és a Donor ZRT milyen vagyont halmozott fel, és hát hogy
igen,
sikerült ezt.
No, kérem szépen, már az elektromos autókat is visszatekerik a csalók. A használt autó piacon kutakodók erre figyeljenek, az Index hívta fel erre a figyelmet. A hagyományos használt autók világában jól ismert trükk a kilométer óra visszatekerés, a villanyautók sem ússzák meg. Az akkumulátoron keresztül manipulálják a futás teljesítményt a csalók, írja az Index. Ennyi fért akkor a lapszemlében, nézzük a tőzsdei helyzetképet.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté, és a Magyar Nemzeti Bank.
1% fölötti pluszt hozott össze a BUX, 73.411 pontról kezdve. Minden vezető papír erősödött a hét utolsó kereskedése napján, a legnagyobbat a Richter 1,3%-ot, aztán 1,9%-ot az OTP 18.550 forintig, a Richter záróára 10.910 forint lett. A MOL 1% fölötti pluszt 1,7%-ot hozott össze, 2644 forintról kezdve, a Telekom pedig majdnem 1%-ot erősödve 1046 forinton zárt, és hát a forint továbbra is a 401.40 és a 401.20 körüli szinten kasztanyettázik, de erről majd bővebben a napindító témánkban fogunk beszélni.
Hát az Egyesült Államokban ugye közelednek a választások többek között, de hát ezt tudjuk. Minden esetre egy szép kis optimizmust mutatott a kereskedés, az S&P majdnem 1%-kal, a Dow Jones is közel 1%-kal, a Nasdaq 1,2%-kal tudott erősíteni, de hogyha megnézzük a Russell 2000-est, ott 1,5%-os plusz volt, és visszacsúszott a volatilitás index, a VIX több mint 6%-kal, úgyhogy ebből is látszik, hogy alapvetően egy optimista kereskedés volt a hét utolsó kereskedési napján. A FTSE éppen, hogy visszacsúszott, a DAX 0,5%-ot emelkedett, ahogy a párizsi mutató is emelkedett, ott majdnem 1%-os volt a plusz. Az ázsiai kereskedésben pedig azt lehet látni, hogy alapvetően jó hangulat a Hang Seng Indexnél, 1% fölött van. A Kospi 1,6%-os pluszban tartózkodik, úgyhogy tényleg azt lehet, és a Nikkei 2,2%-kal domborít, úgyhogy erős kezdés tehát az ázsiai piacokon így a mai kereskedésben. Ami érdekes lehet, az, gyorsan nézem, hogy kik voltak a legaktívabb papírok, és hát természetesen élen ki lenne más, mint az Nvidia Corporation 1,7%-os plusszal és majdnem 250 milliós forgalommal, mögötte a NIO autó van 1% fölötti plusszal, a Tesla majdnem 4%-ot tudott erősíteni, és kit emeljünk még ki? Az American Airlines 6,4%-os pluszt hozott össze, de az Intel is elkezdett emelkedni 1,5%-os plusszal, úgyhogy szép napja volt neki is.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyert támogatásával. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Miért keltetted fel a Czoller Andit, András?
Nem aludtam, csak úgy tűnik.
Nagyon úgy tűnik, hogy bejöttél ide, és úgy néztél ki, mint aki konkrétan, hogyha lenne egy nagy, hosszú kávém, azt odaadnám neked.
Pedig egyfolytában kávét iszom. Na,
akkor az a baj.
Majd mindjárt jó lesz.
Biztos, hogy mindjárt jó lesz.
Oké.
Összeszedem
ezt, nem mond.
Czoller Andi jön a hírekkel, mindenki kapaszkodjon.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Dr. Megelégedés, Dr. Higgadtság, Dr. Vidámság és Dr. Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Dr. Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra 8 perc van. Ez a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án, és figyelem, ezt se tudják sokan, mert a múltkor kiderült egy beszélgetésből, egymást mutatjuk be. Hát ezt el kell még mondani? Ennyi év után. Úgy Leács Gáboroztak engem, ahogy kell. Na mindegy, szóval...
Hang alapján azt gondoltak?
Igen. Tehát én Kántor Endre vagyok, és én azt szoktam csinálni, amikor elindul a műsor, hogy elmondom, hogy ez a Millás reggeli, és a stúdióban, és bemutatom Mihálovics Andrást.
Aki meg én vagyok, jó reggelt kívánok, és én, Mihálovics András, azt szoktam csinálni, hogy bemutatom azt a kollégát, akivel éppen az aznap reggeli műsort vezetem, ez a kollega pedig Kántor Endre, aki nem én vagyok, mert én ugye Mihálovics András vagyok. Úgyhogy reméljük most már legalább ezt a két nevet tisztába tettük, de a héten még lesz különböző felállás, úgyhogy azokat
kéne csinálni ilyen valamiféle kis kátét azokról a dolgokról, amiket már 18 milliószor elmondtunk, és érdekes módon beleszaladsz, hogy még mindig ugyanaz a helyzet, mint amikor 10 éve elmondtad. Tehát például ilyen az úgynevezett slendrián módon megfogalmazott ködlámpa. Tehát könyörgöm. Tehát annak a használata az először is városon belül nem indokolt. Másodszor tényleg akkor kell használni, amikor a látási viszonyok olyanok. Tehát akkor, amikor...
És addig, amíg olyanok.
És nem úgy van, hogy ha egy picit köd van, vagy azt írja a vész, hogy köd van, akkor bekapcsolunk mindent. De a kedvencem az tényleg, amikor kiégeti a szemedet a ködfény záró lámpa, mert nem tudsz hogy autó mögött úgy menni, illetve szemben meg ugyanaz. Na mindegy, szóval, hogy ja, Istenem!
Igen, és 1000 millió elmondtam, hogy az őz az nem a kicsi szarvas. Ja, és még mindig. És még az idén
András,
is.
Idén.
És az a legjobb, amikor tudod, mi történik? Amikor ezt elmondom, és így tudod, tágra nyílt szemek. Tényleg. De hát én azt hittem.
Szóval András, idén nagyon fontos. 666 éve először fordul elő, hogy a Halloween péntek 13-ára esik. Nagyon fontos. Nagyon fontos.
Én,
a halogén tökről jutott eszembe.
Én bekuckózom, oda készítek egy shotgunt és hétnapi hidegélelmet, hogyha az Antikrisztus, ne adj Isten, eljönne 666 év után péntek 13-án, akkor engem ne érjen készületlenül.
Nem, azon röhögtem, ezt valaki kiírta, de természetesen sületlenség az egész. Na. Minden esetre
Hallgatói üzenetekből tallózzunk 0630-6980-980, és ha már triggerelésről van szó, Endre, akkor szerinted hányszor kell elmondani, hogy ne SMS-ben, WhatsAppon vagy Viberen küldjék el a játék helyes megfejtését, ja, amiből az, most nincs, de
az
azt
mindegy,
is mindig
mert az
elmondom,
egy kontraszelekció,
direkt felhívom, tehát... és akkor jön az info@millasreggeli.hu-ra, hogy B.
Figyelj csak, az egy kontraszelekció, annak örülök, mert akik olyanok, ők arra küldik, ők már eleve nem játszanak. Azt hiszik, hogy játszanak, de valójában nem. Ez olyan, mint a szavazóbázisnak egy nagy része, azt hiszik, hogy játszanak, de nem. Te ezt mondja a kedves hallgató SMS-ben, engem Endre rossz irányt vetett megszólalása annyiban erősít, hogy oké, a kukaszállítók tulajdona lesz a palack, de ki is fogják szedni a szemétből azokat, vagy lesz belőlük mikroműanyag a szemétlerakóban, vagy fekete füst az égetőben.
Ebben a sorrendben fog ez történni. Ez
igen,
ilyen.
Nagyon érdekes sztori. Minden esetre, na mindegy, ez biztos, hogy ezzel foglalkozunk még.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Na hát akkor kezdjük ezzel a motoros vitorlázóval, a pilótával. Azt mondja nekünk a kedves hallgatónk, hogy jól van a pilóta, könnyebb sérülései vannak. Én úgy hallottam tegnap a hírekben, hogy komoly fejsérüléssel került kórházba, úgyhogy ezt még utána nézzünk, de minden esetre, hogyha ez igaz, akkor annak örülünk. Igen.
Aztán megérkezett Budapestre az új flotta első CAF. Ezt így kell mondani?
Nem, az CAF.
Nyelvleckék András. A CAF villamosa, melyet Spanyolországban gyártottak és szereltek össze, ez annak a korábban megrendelt és folyamatosan gyártás alatt lévő 51 darabos flottának a része, amelynek köszönhetően a jelenlegi 30-ról 40%-ra növekedhet az alacsonypadlós villamosok aránya a fővárosban. Vivát! Ez egy hír. A Vivátot én tettem hozzá, Mihálovics András, nem a Kántor Endre. Csak hogy tudjuk, hogy kinek a poénja, ugye, mert már én is szembesültem, a te poénjaidat tulajdonították nekem, és biztos
na,
te hallottad már az én poénjaimat Endrének címezve.
Új elektromos buszok is érkeztek Budapestre.
Hát most szóljon valaki egy rossz szó.
Igen, így van. Tudjuk, hogy kafnak kell mondani, csak hogy az nem megy át úgy a magyar ember kiejtés szűrőjén, úgyhogy CAF-nak mondják itt a népiesen. Na, 2026 tavaszától ütemezetten 70 darab korszerű környezetbarát, teljesen elektromos meghajtású autóbusszal gazdagodik a budapesti járműpark. Hamarosan jönnek ezek az alacsonypadlós, tisztán elektromos hajtású légkondis buszok, és ezek jelennek meg a nagy utasforgalmú belvárosi vonalakon. A járművek üzemeltetésére tavaly októberben és decemberben írtak ki tendert, és mindkét esetben az Arriva Bus Kft. Lett az eljárások nyertese, és október 30-án 3-án írták alá ezt a 12-12 éves szerződést a BKK és az Arriva Bus. Úgyhogy ezek a BYD buszok, úgyhogy legmodernebb, alacsonypadlós elektromos buszok azok, amik érkeznek, tehát BYD buszokkal lehet majd közlekedni több szakaszon.
Azt szeretném mondani, hogy egy minden szava aranyhírt találtam. Felfedték a MÁV késések elleni terveit.
Igen.
Ízlelgessük? Azok, igen, akik vonattal érkeznek a fővárosba, most kapaszkodjanak. A MÁV csoport számára komoly kihívás jelent a menetrendszerűség javítása, amely az utóbbi időszak egyik legnagyobb problémájává vált. Némi előrelépés tapasztalható, a szeptemberi adatok szerint a vonatok 75%-a érkezett pontosan, ami messze elmarad a kitűzött 90%-os céltól. Nehéz ezt így. Hegyi Zsolt vezérigazgató a Magyar Vasút 2024 konferencián elmondta, hogy mit akarnak csinálni, de előtte még egy idézett tőle.
Nem volt csúszás a konferencián?
De igen, jól... mert karácsonyra tervezték. Már hogy volt karácsonyra. Félre tréfával, azt mondta a vezérigazgató, a késés egy nem teljesített ígéret.
Hát, abszolút.
A menetrendszerűség egyre nagyobb problémát jelent, és ez nem csak a vállalat számára kellemetlen, hanem utasaink számára is frusztráló. Ezt mondta.
Hát, lehet, hogy fordítva kéne. Tehát először...
Hát ő frusztrált lenne, és utána...
először...
Na mindegy. Utána azt mondaná, hogy az utasoknak meg a kellemetlen. Na, de hogy mit akarnak csinálni, ne trollkodjuk
ja,
szét.
Bocsánat.
Kérlek szépen, azt írta, hogy kiemelte az elővárosi vonalak infrastruktúrájának korszerűsítését és a járműállomány bővítését. Mm-hmm. Több mint 230 járművet szereztünk be, de ez nem elég, mondta a vezérigazgató. Minden hadrafogható járművet pályára kell küldeni a meglévő állományból. Aztán komplex fejlesztések várhatóak a vonalszakaszokon, melyek javítani fogják a menetrendszerűséget és növelik az utasok elégedettségét. A következő részben az Európai Beruházási Bank által finanszírozott 2 milliárd eurós projekt részeként 119 kilométerre hajtanak végre lassú jelzéseket, felszámoló fejlesztéseket. Nem a teljes országos pálya van olyan állapotban, hogy teljesen újjá kell építeni, a karbantartás folyamatosan végrehajtják. Úgyhogy ez a MÁV csoport terve arra, hogy a 75-ről 90%-ra nőjön a pontosság.
Kötzárófény, igen, elnézést, hogyha rosszat mondtam. Azt mondja Levente, az M7-es tegnap éjjeli enyhe kötfoltjaiban elsőként Endre jutott eszembe. A kötzárófény egy percig sem. Célba ért az evangelizáció. Köszönöm szépen. És természetesen a nappali fény a másik, amikor az autópályán hátul nem világít semmi az autókon, és nehéz észrevenni, főleg esős időben. Na, akkor van-e még budapesti információ?
Hát, akadna több is, de haladjuk tovább. A luxus, vagy a Nemzeti Galéria, vagy inkább beszéljünk a forintról.
A forintról beszéljünk.
Ugye, hogy beszéljünk a forintról, ugye?
400 fölött.
Hát nem ragyog úgy, mint
elhagyod a valóságot.
Nem ragyog úgy, mint Dan Auerbach. De hát, tudom, nem. De direkt nyelvezik.
Jaj, de jó, András.
Igyekszem.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
A jó minőségű élelmiszer nem más, mint olcsó egészségbiztosítás.
Millás reggeli.
Kis kulissza titkot el kell árulni, hosszú napok óta egyeztetünk Orbán Miklóssal, hogy akkor most ez a forint gyengülés, ez átmeneti, valami érdelem, és elmúlik magától, de nem úgy tűnik, mint ha elmúlna magától, mert még mindig 401 forint 40 környékén tanyázik a forint, úgyhogy adunk egy kis hátteret, meg boncolgatjuk a kilátásokat Orbán Miklóssal, az ING Bank Senior Treasury üzletkötőjével. Szervusz, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
No, hát először is lehet, hogy többeket meglepett ez, hogy ilyen viszonylag gyorsan, ilyen kicsit állóvízből egy stabilnak tűnt a forint árfolyam, aztán így kiszúrt, és meg is tapadt 400 forint fölött. Mi volt az ok?
Hát alapvetően azért, ugye aki figyeli, követi ezt a piacot most már évek vagy évtizedek óta akár, azért az mindig várható, hogy amikor egyre közelebb érünk egy kusz szinthez, akkor akár egy pici úgynevezett trigger is elég ahhoz, ugye, hogy átmenjünk, mert olyankor már a csak azért is nézzük meg effektus is ugye benne van ebben a pakliban. Sajnos itt azért nem a csak azért is effektus között, ugye olyan leginkább külső tényezők álltak itt háttérbe, amíg gyakorlatilag hát megint az volt, hogy több irányból érkezett a negatív csomag. Ugye egyrészt az USA-ból jöttek olyan, már a hét elején olyan hírek, olyan kommentárok, amik a kamatcsökkentés ütemének a lassulását vetítik előre, vagy akár a szüneteltetést is a következő ülésen, illetve ugye a közel-keleti háborús szituáció, ami ugye föltette az íre a pontot, gyakorlatilag ugye ugye ez a kockázat elkerülő üzemmódba kapcsolt a piac, ami általában, illetve nagyjából mindig azt jelenti, hogy dollárt vesznek, erősödik a dollár, ugye párhuzamosan az olajárak miatti aggodalom, illetve az olajárak emelkedése is ugye ezzel mindig együtt jár. Szerencsére ott még ilyen nagyon-nagyon kritikus mozgás nincs, bár az olajára emelkedik, de még nem szállt el. És ugye ezek így összességében hozták azt, hogy a fejlődő piacok, mint a forint, de egyébként ugye a többiek is gyengültek, de hát mi elég vékony jégen állunk amúgy is, és közel volt a kritikus szint, tehát abszolút borítékolható hát, volt,
Mikey,
hogy
most elmondtál, az mind vonatkozott volna a többi devizára is, és érdekes módon a forintot azt jobban érintette.
Hát megint ilyen historikus dolgokhoz tudok visszanyúlni, ugye amikor majdnem valami ezbetű szót mondtam, hogy milyen. Tehát amikor ugye csőstől jön a baj, akkor általában mi mindig sérülékenyebbek vagyunk, azért, mert a mi devizánk, a mi gazdaságunk, stb. Ugye sérülékenyebb, mint a többiek itt a régióban. Tehát minket ilyenkor sokkal komolyabban vesznek elő. Ez azért azt is jelenti, hogy általában az első hullám nem biztos, hogy annyira durva lesz, tehát ott várható azért korrekció, és amik visszaszűznék ahhoz, amivel felvezettétek a beszélgetést, hogy ugye meddig maradott, alapvetően azért én még adnék ennek egy pár napot, tehát ugye szerdán léptük át a 400-at, én azt gondolom, hogy ha a hétvégén is 400 fölött zárunk, az már egy szignál arra, hogy akkor egyelőre maradgatunk ezen a szinten, vagy ez szint fölött egy kicsivel, de egyébként én azt gondolom, hogy azért, hogyha olyan hírek jönnek a világból, akkor azért azok a, azok a forró pénzek, akik még mindig inkább rövidebb távon, de ugye a forintban bíznak, és ugye a spekisek, akik azért itt is látható volt, hogy jövögettek azért 400 fölött, adtak ők dollárt, eurót, svájci frankot, mindenfélét forinttal szemben. Úgyhogy meglátjuk, még kell egy pár nap azért ennek, hogy kifusson, én azt gondolom.
Azt mondtad, hogy vékony jégen állunk, ezt mire értetted?
Hát arra értem, ugye, hogy van egy ilyen kettős érzés a piacban. Egyrészt ugye, vagy a piacon, ugye az egy oldalról azt presszionálják, hogy kamatot kell csökkenteni, a másik oldalon, akik a kamatot csökkentik, azért ott van egy óvatosabb mód, hogy azért nem biztos, hogy ezt olyan hirtelen kell. Tehát elég nagy a nyomás, még így is, tehát ugye ennél az árfolyamnál nagyon szerencsés lenne, hogyha most nem kéne, vagy nem lenne kamatcsökkentés, ezért állunk mi vékony jégen, mert ki tudja, hogy mekkora a nyomás, és mi fog történni.
Uh-huh. Közben azt mondja a kedves hallgató, hogy már a nyugdíjgurú is megmondta, ugye beszéltünk Andrással mi is pénteken, hogy a nyugdíjreform egy fontos feltétele az EU-s pénzeknek, ugye bejelentették, hogy az kuka, a forint csártot ennek fényében kellene nézni, úgyhogy ilyen fundamentumot lát mögötte.
Nézzetek, én azt gondolom, hogy most már eltelt egy, nagyjából a piac egy fél éve az EU-s pénzek nélkül nézi ezt a piacot. Uh-huh. Tehát azért voltunk ilyen közel a 400-hoz. Szerintem a piacon nagyon kevés olyan résztvevő van, aki az EU-s pénzekkel számol valamilyen formában, és ez meg is látszik az árfolyamon, és egyébként a vékony jég is az egyik alapja.
Uh-huh. És mi azokra olyan kommunikációkra, hogy végülis a gyenge forint az jó nekünk,
az is olaj
a tűzre, ez is, nem?
Ami mondjuk ránk jó, fér, hát ez... mert az ipari termelési adatok azok nem valami fényesek?
Hát semmi nem. Alapvetően ugye ezek a nem fényesek, a német gazdaság, amire mi építetjük a várat, ugye az elég, hát hogy mondjam, bizonytalan lábakon áll, hogy ilyen folyamon fogalmazzak. Alapvetően jó a gyenge forint. Hát nyilván az exportőröknek alapvetően jó a gyenge a forint, de ugye mi többiek pedig egy importkitett ország vagyunk, tehát az infláció ebbe belefog. Ugye az inflációnak ugye nem keverném össze azt, hogy ugye sokan mondják, hogy csökken az infláció, nem, az infláció növekedésének a mértéke csökken, ez két külön dolog. 400 fölötti árfolyammal nem fog igazából érdemben csökkenni az infláció növekedésének a mértéke, tehát marad velünk, és gyakorlatilag nem kell megmagyaráznom, hogy ez miért rossz mindennyiunknak.
Igen. Még egy kérdés, a deviza piac boszorkány konyháiban fortyogó folyamatok nem változtak? Tehát még mindig megy a carry trade, ami meg a forint egy kitűnő eszköze, ezért nem nagyon kell aggódni mondjuk hosszabb távon, emiatt az árfolyam miatt?
Hát a carry trade miatt azért kell aggódni, mert hogyha összeérnek a kamatok, akkor megszűnik a carry trade. Uh-huh. Tehát ugye, ahogy amikor egyszer csak eltűnik ez a kamat elő. A carry trade az gyakorlatilag egy picit ilyen örök dolog, tehát amíg van, addig ez folyamatban van. Ez nem feltétlenül csak a forintra igaz. Tehát azok a úgynevezett hot money, forró pénzek, azok mindenhova mennek, ahol carry trade van, mert ugye ők valamiből pénzt kell csinálni. Ugye ezért volt egy kicsit ilyen inger szegény a devizapiac 2016-19 között, mert a nullás kamatokban nem igazán lehetett ezzel mit kezdeni. Most azért van ebben mozgolódás, még ezeken a szinteken is mondom, hogy látszik az, hogy azért jönnek, adják, veszik a forintot. Ami különbözik mondjuk egy 5-6%-os kamat különbözettől, az, hogy ott is azért a kockázatvállalási hajlandóság az egy picit csökkent, tehát sokkal hamarabb kiugrálnak ezekből a pozíciókból, ugye ez látszik az árfolyamnak a hullámzásába. Kevésbé tartják tovább ezeket a pozíciókat, mint anno.
Oké, nagyon szépen köszönjük, akkor kapaszkodunk és reménykedünk csendben. Köszönjük az információkat, jó kereskedést!
Szép napot!
Köszönöm szépen, szép napot, szervusztok!
Kolba Miklossal beszélgettünk, ő az ING Bank Senior Treasury üzletkötője.
Most pedig egy napközis produkció következik, amely nem Millás reggelén, a napközi produkciója, utána jövünk vissza heti makrogazdasági kitekintőnkkel.
Mi várható a héten? milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot. Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
Hát az infláció, ami a rendszerben van, na erről lesz leginkább szó a héten, ha a makrogazdasági kitekintést vesszük. Magyar és amerikai inflációs adatok a fókuszban, hogy mik a várakozások. Ezzel kapcsolatban Epik Győzőtől tudakoljuk az OTP elemzési központ elemzőjével. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Kezdjük a magyar adatokkal szerintem, mert ez érdekli a legtöbb hallgatót. Csütörtökön jön KSH adat az inflációról. Milyen előjelekkel készülünk erre az adatra?
Igen, ugye csütörtök lesz most a mindent vívő nap, hiszen ugye nem csak a magyar, hanem az amerikai infláció is ugye aznap jön, ugye reggel 8:30-kor publikálják ugye a magyar inflációs adatot, és ugye délután 14:30-kor pedig ugye az amerikai inflációs adatot. Ugye a magyar inflációval kapcsolatban az elemzői konszenzus, és egyébként mi is azt várjuk, hogy jelentősen lassulhat az éves pénzromlás üteme. Az előző hónapban 3,7% volt, ez a saját előrejelzésünk szerint 3%-ra, a piaci várakozás szerint pedig hát a ilyen 3,1-re vagy 3%-ra, attól függ, hogy melyik felmérést nézzük, lassulhat az éves pénzromlás üteme. Tehát azt lehet mondani, hogy összességében azért várható egy érdemi dezinfláció ebben a hónapban. Azonban egy kicsit bűröm az örömben, hogy ugyan a headline infláció nagyot esett, ugye 0,7%-pontot, emögött legnagyobb részben az üzemanyagárak alakulása áll. Itt mi azt várjuk, hogy ilyen mínusz 10-11% körül lehet az éves hát ugye áremelkedés, de hát valójában árcsökkenés mértéke. Tehát ilyen 10-11% körül mértékben csökkenhettek az árak az előző év azonos időszakához képest. Ez részben egyébként bázishatás miatt van, de hó per hó alapon is egy ilyen 5-6% körüli mértékű lehetett a csökkenés, és hát ez nagyon nagy mértékben járul hozzá, úgymond a headline infláció lassulásához. Ami viszont kevésbé szívderítő, és a jegybanki döntéshozókat azért problémára állíthatja, az az, hogy a maginfláció esetében azonban nem várunk lassulást, ez az előző hónapban 4,6% volt, sőt, igazából egy ilyen 1-2-es gyorsulás is elképzelhető a maginflációban. Tehát ilyen 4,6%-ról ilyen 4,7-4,8%-ra gyorsulhat a maginflációs mutató.
És akkor még nem is beszéltünk a kilátásokról, de ugye az előző beszélgetésben, amikor a forint árfolyam várató alakulását boncolgattuk, akkor azért itt felhívta a szakértő úr a figyelmet arra, hogy ez azért nem tesz jót az inflációnak egy importnak kitett országban ez a forint-euró árfolyam.
Én személy szerint azért azt gondolom, hogy mivel olyan régóta van ilyen 400 körül a forint, hogy nagyjából aki komolyabb importtal foglalkozik, az ország már nagyon régóta ilyen 400-as árfolyamhoz áraszt, tehát hogyha nagyjából megragadna ezen a szinten, ez feltétlenül nem jelentene túl sokat az inflációban, de ahogy említettem, az ilyen a jegybank által kiemelten figyelt maginfláció, ugye ez az a mutató, ami az ilyen tartósabb inflációs folyamatokat jobban megragadja, ott sajnos nem számítunk javulásra, és azért ez a 4,6-7-8% azért ez még mindig érdemben magasabb, mint ugye a jegybank inflációs célja, és hát ugye tényleg ilyen elég furcsa helyzetbe kerülhet a jegybank, hiszen várhatóan kijön egy jó headline inflációs adat, amiben azt láthatjuk, hogy lényegében visszatért az infláció ugye a célra. Másfelől viszont ugye láthatjuk azt, hogy a kockázati felárink emelkednek, nem kis részben valószínűleg a közel-keleti konfliktus is ugye szerepet játszik, hogy ilyenkor ugye a feltörekvő piacokon inkább ugye az eladók szoktak felülkerekedni, tehát a kockázati felárink emelkednek, gyengül a forint, úgyhogy ez egy ilyen furcsa helyzetbe hozhatja őket, és ugye a maginflációnál sem várunk egy lassulást, Tehát ilyen értelemben a következő jegybanki ülésen azért nehezebb lesz valószínűleg letenni egy újabb kamatcsökkentés mellett a voksot. Ezek miatt mi egyébként az év hátra lévő részére most már csak egy darab 25 bázispontos kamatcsökkentésre számítunk a jegybank részéről.
No, akkor nincs sokkal könnyebb helyzetben a Fed se Amerikában, ott is csütörtökön lesz, ahogy említetted, inflációs adatot, mik a kilátások?
Igen, hát ez is egy nagyon érdekes adat lesz, ugyanis ugye a legutóbbi ülésen a Fed elindította egy 50 bázispontos lépéssel a kamatcsökkentést, és hát azóta gyakorlatilag nagyon erős konjunktúra adatok jönnek ki folyamatosan, és ugye legutóbb pénteken a munkaerőpiac is meglehetősen jól alakult, vagy erős adatot közöltek. Tehát ilyen értelemben egy kicsit ez így kifogja a szelet ennek az 50 bázispontos kamatvágásnak a vitorlájából, és ugye hogyha most, ne adj Isten, egy várakozásoknál magasabb infláció jönne, akkor az egészen bizonyosan jelentősen átrajzolná a Fed kamatpályával kapcsolatos várakozásokat. Itt azt várják, hogy hó per hó alapon a maginfláció az 0,3%-ról 0,2%-ra lassulhat, éves alapon pedig 3,2%-ról 3,1%-ra, tehát mind az éves, mind a hó per hó mutatóban egy lassulást várnak, viszont ugye ez egy érdekes helyzetet teremtene, hogyha mondjuk beragadna 0,3-on a maginfláció, hiszen ugye akkor az azt jelenti, hogy nem folytatódott tovább a dezinfláció, ugye évesítve a 0,3% az 3,6%, tehát több, mint a jelenlegi visszatekintő 12 havi infláció, úgyhogy ez mindenféleképpen egy komoly fejvakarást jelentett a Fed döntéshozók részéről, ugye ez lesz az utolsó inflációs adat a soron következő ülésük előtt. Úgyhogy ha továbbra is ilyen erős konjunktúra adatok jönnek, és ugye itt a maginfláció szintjén ez a dezinflációs történet is elakadni látszik, akkor ez egy komolyabb mozgást válthat ki a piacon.
Oké, de a kamatpályát érdemben befolyásolhatja? Még esetleg, ha ez az adat nem olyan lesz, mint a várakozás?
Én személy szerint azt gondolom, hogy azzal, hogy a Fed egy 50-essel indított, azért eléggé felkorbácsolta a várakozásokat a kamatcsökkentés irányába. Ugye ez elsősorban annak köszönhető, hogy ugye elővették először a kommunikációba, hogy fontos a munkaerőpiac, most már arra is figyelünk, és kijött néhány gyenge munkaerőpiaci adat. Viszont ami a konjunkturális helyzetet illeti, azért az a helyzet, hogy ott meg nagyon erős számok jönnek, és most a legutóbbi foglalkoztatási adat szintén erős volt, tehát igazából itt a gazdasági lassulással kapcsolatos várakozások íródhatnak véleményem szerint eléggé fölül, és hogyha még ugye a dezinfláció is elakad, akkor az tényleg jelentősen átírhatja a kamatcsökkentési várakozásokat.
No, hát oké, akkor győző, ezek tekintetében fogjuk szemlélni az eseményeket, csütörtökön kell kapaszkodni. Köszönjük szépen az összefoglalót, jó munkát,
jó
szép
munkát,
napot!
Jó munkát, szép napot
én
nektek!
Én is köszönöm, sziasztok!
Szia!
Epik Győzővel beszélgettünk, az OTP elemzési központ elemzője ő.
Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni. Egy erős kávét kérnék.
Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata következik.
A műsor támogatója a CIB Bank, az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltatója.
Na hát van egy olyan, hogy az év menedzsere díj, és ezzel több mint 20 éve tünteti ki az IVS, Digitális Vállalkozások Szövetsége, azokat az iparágon belül tevékenykedő vezető beosztású menedzsereket, akik éves munkája a digitalizáció kibontakozását tette lehetővé. Egyébként bárki jelölhet és jelölhető a díjakra. Önjelölésre is van lehetőség. Olyan szakemberek jelölését várták idén is, akik az elmúlt egy év során meghatározó munkát végeztek az iparágban a digitalizáció ügyéért. Úgyhogy többen az elmúlt évben egyébként voltak például nyertesek Csorba Gyula, Birmacher Barnabás, Csillag Péter, Kádár Tamás, vagy Patai Szabolcs is.
Na de az idén!
Na de az idén!
A Gyúros Tibor díj, hova megy, ugye kicsit ilyen Oscar díj gyanús pillanat, hova menne máshova, Kő Róberthez ment, aki itt ül a stúdióban.
És ő a Dorsum informatikai és fejlesztő szolgáltató ZRT elnöke. Jó reggelt!
Jó reggelt!
Jó reggelt, kívánok!
Mit szóltál?
Hát egy...
Mit jelent ez neked?
Nagyon nagy...
Most tartsd meg az expozédet!
Nagyon-nagyon örültem ennek az elismerésnek, mert emögött egy egész csapat és 30 év, közel 30 év munkája áll. Ugye a Dorsum informatikai ZRT, a tőkepiac regionálisan meghatározó szereplője, és az elmúlt 30 évben gyakorlatilag a mi sztorink az összefonódik a magyar tőkepiac fejlődésével. Minden ponton ott voltunk, minden ponton segítettük ezt a fejlődést, legyen az az új tőzsde kialakulása a rendszerváltás után, vagy az EU csatlakozás után a szabályozásoknak való megfelelés. Ezek mind olyan pontok voltak, ahol kellett egy olyan szereplő a piacnak, és ez a Dorsum, aki hozott olyan rendszert, amivel meg tudtak felelni a szolgáltatók ezen kihívásoknak. És tulajdonképpen ez az elismerés, ez egy megkoronázása ennek az útnak, ami természetesen folytatódik tovább a következő években is, és hogy legyen egy személyes élményem, egy történetem, amit idehoznék Gyúros Tiborral kapcsolatban. 2000 körül volt szerencsém személyesen találkozni vele. Számomra egy kiemelkedő szereplő volt akkor, és az, hogy bekerültünk hozzá a irodájába, már önmagában egy nagy dolog volt. És arról kérdeztük így kollégáimmal, tulajdonostársaimmal, hogy hogyan lehet tovább menni Magyarországról, hogyan lehet kijutni az országból, az országhatárokon kívül elérni újabb lehetőségeket, és erről beszélgettünk, mert már akkor célunk volt a Dorsumba, hogy a tudásunkat, termékeinket külpiacra vigyük. Nagyon hasznos tanácsokat mondott, és biztosított minket támogatásáról, amelyet sajnos a későbbiekben gyakorlatra nem lehetett váltani, viszont mi elindultunk ezen a dinamikus úton. Elindultunk új országok felé, környező országokba, Romániába, Bulgáriába sikerült leányvállalatot alapítani. Egy nagyon szép út kezdődött, ahol ma azt mondhatjuk, hogy amit annó Tibor elért a Synergomba, azt mi elértük a Dorsumba, a környező országokba.
No, és az azért is, András, azért is érdekes, mert ez most már a második elismerés. Ugye itt én emlegettem, hogy kik nyerték meg az elmúlt években, és a Dorsumtól a Csorba Gyula is ott volt.
Igen, ez különösen egy nagy büszkeség számunkra, hogy a Dorsum kétszer kapta meg ezt a díjat az IVS-től.
No, mondtad, hogy egy 3 évtizedes menetelésnek a megkoronázása. Ha ki kéne ragadni egy pillanatot, ami személy szerint számodra egy ilyen igazi mérföldkő, vagy valamilyen okból egy igazi különlegesség, akkor mit említenél?
Talán országunként tudnék mondani kiemelkedő eredményeket. Magyarországon a legnagyobb sztori számunkra a Magyar OTP banknál a tender megnyerése, a komplett befektetési szolgáltatási tevékenység támogatására, back office, front office, értékesítési csatorna, ezzel írtuk fel magunkat a nagybanki szolgáltatók körébe. Uh-huh. Emellett Romániában, Bulgáriában is vezető piaci szereplőkké váltunk, a legnagyobb bankok. Romániában az Erste becserecsoport legnagyobb bank értékesítési támogatására vezettünk be rendszert, valamint a legnagyobb alapkezelőt az Erste csoportnál Romániában mi kezeljük a rendszereinkkel. Bulgáriában pedig nem kell nagyon messze menni az OTP csoportkor, mivel a legnagyobb bank a bolgár piacon a DSK, és a mi rendszereink támogatják az ő működésüket.
Milyen, végül is KKV rovatban vagyunk, egy nagyon fontos kérdést fogok feltenni, hogy milyen kihívásokkal jár egy ilyen külföldi expanzió? Hogy sikerült, egyáltalán sikerült-e, meg kell leőrizni a vállalatnak azt az arculatát, ami a kezdetektől alakult ki?
Szerintem nagyon fontos az, hogy értsük azt, hogy mi a mi előnyünk, mi a valódi tudásunk, és mit tudnak a termékeink. Ismerjük meg a külföldi piacot, hogy ott milyen szereplők vannak, és kellő tisztelettel és alázattal közelítsünk hozzájuk, úgyhogy ott is komoly szállítók és szereplőkkel kell versenyzünk. Ha megtaláljuk azt a megfelelő pillanatot, részben ez nekünk a környező országoknál segítség volt, amikor a MIFID szabályozás egységessé tette a kihívásokat, és tudtunk olyan megoldással jönni, ami már Magyarországon működött, és így a környező országokban, például kiemelve a Raiffeisen csoport 5 országába sikerült bevezetnünk olyan rendszert, ami megoldotta minden országban a MiFID 2 szabályozás által elvárt tanácsadási folyamatokat, és az is nagyon fontos, hogy gyakorlatilag a helyi kihívásoknak megfelelő, helyi szabályozásoknak megfelelően értsük azt, hogy mire van szükség a piacnak, ahogy ezt megértettük az elmúlt 30 évben Magyarországon is.
Még egy nagyon fontos kérdés, ez az utódlási. Gondolkoztok-e ezen, töprengtek-e ezen, nagyisten, dolgoztok-e ezen?
Mindenképpen. Én nem is utódlásról beszélnék, hanem tudatos szervezet és menedzsment fejlesztésről. Minden cégnek a különböző fejlődési szakaszaiban szükség van arra, hogy megújuljon. Új tudás jöjjön be, ezt tettük mi is a Dorsumba. 2 évvel ezelőtt behívtam Mészáros Marjant, aki a Deutsche Telekom csoportnak menedzsereként szerzett több mint 20 éves tapasztalatot, és azt a tudást, amit ő megszerzett, integráljuk ma a Dorsum menedzsmentjébe, és vezérigazgatóként segít nekünk egy következő szakaszba elérkezni.
Itt a megfeleléseket mondtad különböző rendszereknek, illetve előírásoknak, hát ebből most van egy ilyen jó zsáknyi, ezt hozza a télapó. Van itt a NIS 2, a DORA, ugye a GDPR-ral még küszködik egy csomó mindenki, PSD 2, PSD 3, úgyhogy itt nagyon sok ilyen, hogy is mondjam, vállalati körbe szitokszónak minősülő dolgot mondtam, de ugye ezekkel folyamatosan dolgozni kell.
Így van. Ezek a kihívások egyszerre egy felelősség is számunkra, mint a piacnak a partnerei, egyszerre is és egy lehetőség is, hogy újabb értékes tudást és funkciót adjunk el. Én azt gondolom, hogy a teljes kiberbiztonsági kihívásban a Dorsum kiemelkedő partnere a piacnak. Konferenciákon veszünk részt, és mi is tartunk olyan előadásokat a piaci szereplőknek, ahol segítünk ebben felkészülni. Készülünk erre évek óta, talán egy picit már a piac előtt is járunk, azáltal, hogy van nekünk nyugat-európai tudásunk is és ismeretünk is. Például említeném a londoni Saracen bankot, ahol egy vagyonkezelési megoldást hoztunk, és sok olyan kihívás érkezik Magyarországra, amelyekkel már Nyugat-Európában találkoztak, próbáljuk ezeket is importálni és segíteni a piac működését.
Az utolsó kérdés, díjjal kezdtük, díjjal fejezzük be, a Gyúros Tibor díj, gyanítom, nem az egyetlen, ami a 3 évtized alatt megkapott a cég, melyikre vagy ezen kívül, vagy ezen felül a legbüszkébb?
Hát több mint 1 tucat díjat szereztünk itt az elmúlt években. Legbüszkébb a Finnovét európai díjra vagyok, ahol is 3 éven keresztül sikerült a legjobb innovációra elhozni a Best of Shop díjat. Ez azért fontos, mert az innováció ugye egy driver egy cég működésének, főleg egy szoftvercégnek, és ez mindig összehozza a csapatot, és pláne, hogyha egy trófeát is elhozunk, ez egy nagy büszkeség számunkra.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, még legalább 3 évtizedet a cégnek, ha nem többet, és még egyszer gratulálunk.
Nagyon szépen köszönöm, köszönöm a meghívást.
Kőr Robert, a Dorsum Informatikai Fejlesztés Szolgáltató ZRT elnöke volt a vendégünk. Most Szoller Andi hírei jönnek, de csak az áró szignált követően kapaszkodjunk.
A kopasz úrnak kész a kávéja,
mert a lényeg a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata hangzott el.
A műsor támogatója a CIB Bank, az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltatója.